Áldás békességet kívánok mindenkinek! A piros énekes füzetből a 26. oldalon a 14-es számú éneket énekeljük. Tehát 26/14. Fekete énekes könyvből a 489-est keressük meg még, tehát fekete énekes könyv 489-es. pedig úgy látom, nem árt majd néhányszor elénekelni, megtanulni ezt a szép reggeli éneket. Nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik most érkeztek közénk. Sok szeretettel köszöntöm a Benyó házaspárt, Benyó Istvánt és Nagy Ibolyát, és sok szeretettel köszöntöm Kósa Ágit és a leányát Esztit, aki valahol ott ül abban a sarokban. Isten hozta közénk, örülünk, hogy itt vagytok. Hajtsuk meg most mindnyájan a fejünket, és csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy megőriztél bennünket eddig itt a táborban. Hálás szívvel köszönjük azt, hogy gondod van ránk a testünkre is, a lelkünkre. Köszönjük neked, hogy most különösképpen is a lelkünket, de igazából így az egész lényünket, személyiségünket vetted kezelésbe, és köszönjük, hogy a te kezedben valóban jó helyen vagyunk, ahogyan énekeltük is itt az előbb. Olyan jó, hogy megismerhettünk téged, és olyan jó, hogy egyre közelebb kerülhetünk hozzád, hogy úgy munkálkodsz az életünkben, hogy a beléd vetett hitünk, bizalmunk erősödjön, hogy amikor jönnek a nehézségek az életünk viharai, akkor se essünk kétségbe, hanem tudjunk gyermeki bizalommal hozzád fohászkodni, tudjunk neked mindent elmondani, és merjük akkor is hinni azt, hogy a te kezeidben vagyunk, és ott jó helyen vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy kérhetjük, áld meg ezt a mai napunkat is. Most az igédre figyelésünket kérünk, hogy szent lelked által így nyisd meg a szívünket, és tedd készé szavad befogadására. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Hogyha megnéztük a mai témánkat, akkor láthatjuk azt, hogy az a cím ennek, hogy aki nem ismer határt. Halljuk hát, hogy kire igaz ez. Isten igéjét most Nehémiás könyvéből olvasom. Nehémiás könyve 9. fejezetének a 16. és 17. verseiből. Tehát Nehémiás könyve 9. rész 16. és 17. verseiből hangzik Isten igéje. A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, és nem hallgattak parancsolataidra. Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük tettél, hanem nyakaskodtak, és makacságukban arra adták a fejüket, hogy visszatérnek a szolgaságba. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas. Hosszú a türelmed, és nagy a szereteted. Ezért nem hagytad el őket. A zsidó nép történetének arról az időszakáról van szó, amikor a babiloni fogságból már vissza lehetett térni a szülőföldre, és voltak is, akik éltek ezzel a lehetőséggel, és visszatértek Jeruzsálembe, illetve annak környékére. Hozzáfogtak a város újjáépítéséhez. Ennek az időszaknak voltak kiemelkedő egyéniségei, Esdrás és Nehémiás is. Nehémiás könyvéből hallottuk az igét, és ez igazából itt egy bűnvalló imádság. Ennek egy rövid részletét hallottuk, és rögtön ennek a rövid részletnek az eleje az utal vissza arra, hogy hogyan is viselkedett a választott nép, a zsidó nép, hogy Isten ugyan abban a méltóságban részesítette őket, hogy velük kötött szövetséget, hogy őket választotta ki arra, hogy legyenek a pogány népek között világosság, hogy az ő világosságát adják tovább, de hogy ez a nép hányszor nem vette komolyan Istennek a parancsát, Istennek eligazító szavait, nyakaskodtak, dacoskodtak. Isten mégis újra meg újra megkönyörült rajtuk, És ez a néhány vers ezzel a csodálatos mondattal fejeződött be, hogy de te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted. Ezért nem hagytad el őket. Öt tulajdonság Istennel kapcsolatban új helyre lehet igazából venni őket, akár így meg is lehet jegyezni, hiszen azt hiszem, hogy ez a mondat annyira szép, hogy érdemes megtanulni kívülről is. És ebben segíthet, hogyha így új helyre vesszük, hogy bűnbocsátó, kegyelmes, irgalmas Isten vagy, hosszú a türelmed, vagy ezt úgy is mondhatnánk röviden, hogy hosszú tűrő, és nagy a szereteted. Ezek közül, a tulajdonságok közül most elsőként, különösképpen is az első hárommal foglalkozunk, tehát bűnbocsátó, kegyelmes, irgalmas Isten vagy. Igazából erre a háromra lehetne azt mondani, hogy majdnem ugyanazok, árnyalati különbségek azért vannak közöttük, de lehet azt mondani, hogy lényegében azonosak. Az első tehát az, hogy Isten bűnbocsátó Isten. Mit is jelent ez, hogy bűnbocsátó Isten? Úgy, hogy nem felejtve, hogy az irgalmas és kegyelmes szorosan összetartozik ezzel. Egy régi írás magyarázó fejtegette azt, hogy a Biblia sehol nem állítja azt, hogy Isten nem felejti el a bűneinket. Illetve bocsánat, hogy Isten elfelejteni a bűneinket. Hiszen Isten maga a tökéletesség is, azaz, akkor ő nem feledékeny. Vagyis, hogy igazából nem arról van szó, hogy elfelejti, abban az értelemben, mint ahogy mi, hogyha elfelejtünk dolgot, tehát hogy már nem jut eszünkbe. Nem erről van szó, igazából nem ezt jelenti az, amit azért így szoktunk mondani, hogy Isten elfelejti a bűneinket, hanem azt jelenti, hogy nem rója fel, hogy nem hozza elő újra a már megbánt bűnöket, hogy nem hivatkozik rá, hogy nem emlegeti többször már mindazokat a bűnöket, amelyeket mi bűnvalló imádságban elébítünk. Gondoljunk csak bele abban, hogy ha elfelejti az ember a másiknak a hibáját, bűnét, hogyha megsért, megbánt engem, hát akkor úgy nyilván sokkal egyszerűbb a helyzet. Sokkal nehezebb akkor, hogyha az emlékeimben ott van, tehát úgy nem tudom elfelejteni. De mégis már akadályként nem állott kettőnk között. Már nem választ el a másiktól. Már nem árnyékolhatja be a kapcsolatunkat. Istennel kapcsolatban is ez a csodálatos, hogy a megbánt, az elévitt bűnöket ő így bocsátja meg, hogy azok már nem választanak el bennünket tőle. Tud azokról, csak már nem tényezők többé, már nem számítanak többet. Az, hogy Isten irgalmas, bűnbocsátó és kegyelmes, az azt jelenti, hogy lehetőséget ad nekünk az újrakezdésre. Lehetőséget ad nekünk arra, hogy másként folytassuk. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e már valamikor is abba, hogy mi lenne akkor, hogyha nem lenne bocsánat. Talán József Attilának van egy ilyen verse, hogy tudod, hogy nincs bocsánat. Hát mi lenne akkor, ha ez igaz lenne, hogy nincs bocsánat? Azt jelenti ez igazából, hogy nincs tovább élet lehetőség. Mert hogyha nincs bocsánat, akkor igazán nem lehet folytatni. Hát akkor a kapcsolatokat nem lehet rendezni. Akkor nem tudunk tovább együtt semmit sem csinálni. Hogyha nem tudom őszintén azt mondani a másiknak, hogy bocsáss meg nekem. Mert ennek nincs más megoldása. Csak az, hogyha megbocsátasz, ha meg tudsz bocsátani. És a másik pedig nem tudja őszintén azt mondani, hogy megbocsátok. Rosszul esett ugyan, fájt, de ne álljon ez közöttünk, megbocsátok. Szóval, hogyha ez nincs, ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor igazából ott nem nagyon van folytatás. A bűnbocsánat, az irgalom tehát azt jelenti, hogy adok neked lehetőséget arra, hogy másként folytasd. Várom ezt, de nem úgy várom, hogy összeteszem a kezeimet, és akkor ott netán mosolygok, hogy na, hogy erőlködsz, és hogy fogod ezt elérni, hanem segítem is ebben, hogy tényleg másként tudjon tovább indulni, és másképp tudja a dolgait csinálni. Isten irgalma, bűnbocsátó kegyelme mindig ezt jelenti, tehát, hogy ad nekünk új lehetőséget, hogy másként folytassuk, de ő maga, Szent Lelke által segít nekünk ebben, hogy így is történhessen. Nem úgy, ahogyan mi szoktuk olykor mondani azt, hogy na jó, van még egy dobásod. Isten nem így bánik velünk, hogy na ember, van még egy dobásod. Ad lehetőséget, és lehet, hogy még újra ad lehetőséget, az is lehet, hogy még harmadszorra is ad lehetőséget, de ne felejtsük el, hogy egyszer véget ér. Egyszer nem lesz tovább lehetőség. Aki irgalmas a másikhoz, az azt jelenti, hogy megérti a másikat akkor is, ha nem ért vele egyet. És megint gondoljunk Istennek a beszédére. Az egész Szentírásra. Hányszor tudtára adja az embernek, a választott népnek, a zsidó népnek, de aztán az új szövetség népének is, és nekünk is hányszor tudtunkra adja, és tudtunkra is akarja adni, hogy mi az, amiben nem tud velünk egyet érteni. De mindezt úgy teszi, hogy közben azért azt láthatjuk, és igazából csodálkozhatunk is az ő nagy szeretetén, hogy mennyire megért bennünket. És mennyire nagy szeretettel tud lehajolni hozzánk, és felemelni bennünket, és segíteni, hogy eljuthassunk oda, hogy valóban őt megérthessük, el tudjuk fogadni azt, amit ő mond. Gondoljunk csak a Jónás történetére, és ahogyan Jónással is foglalkozik az Isten, és ahogyan beszél hozzá, majd a mai fejezetben is látni fogjuk ezt. Isten mindazt, ami az ő akaratával ellentétes, a gonoszságot, a bűnt utálja, de ő el tudja választani ezt az embertől, és az embert, a bűnös embert magát pedig végtelenül szereti, és azt akarja, hogy a bűnös ember megtérjen és éljen. Nem azt nézi, hogy mit tettünk mi ellene, hanem azt, hogy milyenekké válhatunk akkor, hogyha megbánjuk a mi bűneinket, ha megértjük és elfogadjuk, hogy mi az, ami neki nem kedves és nem tetszik, és ezeket megvalljuk és elhagyjuk. Mi olykor, amikor megharagszunk valakire, akkor legalábbis első felindulásunkban szoktuk azt mondani, hogy örök harag. Istenről pedig azt olvashatjuk a Bibliában, hogy ő nem tartja meg haragját örökké. Mikás próféta könyve így fejeződik be, nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűséges és kegyelmes Isten ő. Nem haragszik örökké, nem emlegeti a vétkeinket. Jónás könyvében is olyan csodálatos meglátni azt, hogy amikor újra elindítja Jónást Ninivébe, ahogy mondja, amit rábízott, akkor sincs arról szó, hogy de Jónás, te milyen voltál is. De amikor először szóltam, akkor nem indultál, engedetlen voltál, hanem azzal kezdődik csak egyszerűen a fejezet, hogy másodszor is szólt Isten Jónáshoz. Azaz ott van a lehetőség. Először engedetlen voltál, de most itt van a lehetőség. Elindulhatsz, mehetsz, és teljesítheted a küldetésedet, és szeretném is. Mármint, hogy Isten szeretné, hogy teljesítse a küldetését. Isten tehát a megbánt bűnt elengedi, mert ő gazdag, mert neki telik, és nyugodtan elengedheti, és nem vasalja be kicsinyesen, mert ő gazdag a kegyelemben, és bővölködik az irgalmasságban. Aki irgalmas, az bele tudja élni magát a másik helyzetébe, sőt, azonosulni is tud vele. És Isten azonosult velünk emberekkel. Annyira azonosult, hogy emberré lett az Úr Jézus Krisztusban. Sőt, hogyha megnézzük Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott 2. levele 5. fejezetének 17. versét, akkor azt is megláthatjuk, hogy Jézus még a bűnünkkel is azonosult. Azt olvashatjuk ott, hogy Jézus bűnni lett. Azért, hogy nekünk a szabadulást, a kiutat megmutassa, illetve megnyissa. És így szabadított ki minket a gonosznak, meg a halálnak a rabságából. Ő fizette meg az árát annak, hogy szabadok lehessünk. Karácsony és nagypéntek ünnepe, két fontos ünnepünk, így tartozik nagyon-nagyon is szorosan össze, hiszen karácsonykor azonosult Isten az emberrel, nagy pénteken pedig azonosult a bűnnel, hogy mi, ahogyan mondja az ige, Isten igazsága lehessünk ő általa. Valóban úgy van, ahogyan az egyik szép karácsonyi énekünk mondja, irgalommal számva minket, nagy jósága ránk tekintett, s ördög csalta búz szívünket, menj magasból látni jött. És figyeljünk csak erre az ének sorra is. Az irgalom nem csupán azt jelenti, hogy szánakozom, hogy szánom a másikat. Az is benne van, és nagyon szépen fogalmaz itt az ének, hogy a mi Urunk Istenünk megszánt bennünket, embereket, de aztán mi történik? Menj magasból, látni jött. Vagyis nem csak szánakozott az Isten, hanem Jézus Krisztusban emberré lett. Lejött, vagyis cselekszik is az emberért. Az igazi irgalom tehát ez. A mi szegénységünk valahol ott is megmutatkozik sokszor, hogy az irgalmunk az odáig terjed, hogy szánom a másikat. Amikor látom, hogy bajban van, amikor látom, hogy küzd, vagy roskadozik a terhei alatt, vagy hogy milyen körülmények között kell neki élni. És sokszor mi itt megállunk. És a cselekedet, a tett, amelynek fakadnia kellene a szánalomból, elmarad. Jézus viszont nem csak megszánt minket, mert szeretett, hanem lejött a mennyből, és elment egészen a keresztig, sőt, hagyta, hogy a keresztre feszítsék, értünk. Ami minket, embereket igazából elválaszt Istentől, és ezt a Szentírás nagyon világossá teszi, az a bűn. Isten azonban kész félretenni, de nekünk is abba kell hagynunk mindazt, ami az Isten akaratával ellenkező. És fontos látnunk azt is, hogy Isten kegyelmének nem feltétele az ember bűnbánata. Ő nem azért kegyelmes, mert mi megbánjuk a bűnt. És nem attól kezdve lesz kegyelmes és irgalmas, ha már bánjuk a bűnt. Ő eleve kegyelmes és irgalmas. És akkor lesz az enyém az ő irgalma, amikor odafordulok hozzá, és megvallom neki az én szegénységem, az én gyengeségem, az én bűneimet, és kész vagyok azokat elhagyni. Tékozló fiú példázata ismert, hadd hozzam most is ide ennek megvilágosítására. A tékozló fiúnak az apja is nem akkor kezdte el szeretni a fiút, amikor a fiú már hazaérkezett, vagy közeledett az atyai házhoz. Szerette már akkor is, amikor odaállt elé a fiú, és azt mondta, hogy én kérem az örökséget. A szeretet, az irgalom már akkor ott volt a szívében. Isten is így eleve kegyelmes és irgalmas, vagy ezt úgy is mondhatnánk, hogy felettünk van az ő kegyelme és irgalma, ez örökkévaló, és nem a mi viszonyulásainktól függ az ő kegyelme. De arra viszont szükség van, és úgy lesz a miénk, mint ahogy megint a példázatra utalok, hogy a tékozó fiúnak azért oda kellett állni ez elé, az apa elé, és el kellett mondani, és elmondta, hogy vétkeztem ellened és az ég ellen. És nem vagyok méltó immár, hogy a fiadnak nevezzenek. De hadd legyek egy a béreseid közül. És ezután jön aztán a kegyelmi cselekedet, hogy az apa nem a béresek közé sorolja be, hanem még lakomát is készített, és nagy-nagy öröm van, mert hazajött a fiú, mert megtért a fiú. Mint ahogy olvassuk másik helyen a Szentírásban, hogy a megtérő bűnös emberen is, az egy megtérő bűnös emberen is, mekkora öröm van a mennyben, az angyal seregek is örülnek, mert egy ember meglátta Istenben az ő mennyei atyát, azaz hazatért lélekben az atyához. Isten tehát bűnbocsátó, kegyelmes, irgalmas Isten. És még olyat is olvasunk ezekről már csak egészen röviden itt, hogy türelme hosszú. Ez azt jelenti, hogy tud várni, és ad nekünk is időt. De egyszer ez az idő véget ér. És ezt nem szabad elfelejtenünk. A kegyelmi idő véget ér. Isten van, hogy meghosszabbítja, többször is meghosszabbítja. De nem szabad visszaélni az ő türelmével, mert akkor az ember saját magát zárja ki az Isten kegyelméből. És az ötödik tulajdonság itt Istennel kapcsolatban, hogy szeretete nagy. Isten szeretetéről sokszor beszélünk, valamennyire talán éljük is, befogadva a szívünkbe, jó lenne, hogyha ebben is gyarapodnánk. Én most annyit szeretnék ezzel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy az igazi szeretet mindig azt nézi, hogy a másiknak mi a jó, hogy a másiknak mire van szüksége. És Isten is ezt teszi velünk. És ő látja igazán, hogy nekünk mire van szükségünk. Ezért is olyan jó, hogyha hagyjuk magunkat Istentől vezetni a kapcsolatainkban is. Mert mi sokszor rosszul látjuk, mi sokszor talán olyasmiről gondoljuk, hogy szüksége van a másiknak, amire valójában nincs, és lehet, hogy inkább kárt okozunk vele. Isten azonban tudja, és ha Istentől kérünk tanácsot és útmutatást, akkor mi is tudhatjuk, hogy mi az, amire valóban szüksége van a másiknak, és hogy tudom én helyesen szeretni őt. Isten bűnbocsátó, kegyelmes, irgalmas, hosszú tűrő, és szeretete nagy. Igazából ebben az egészben valóban az van benne, hogy milyen csoda, hogy újrakezdésre van lehetőségünk, hogy nem mondja azt az Isten, hogy veled most már befejeztem. Van egy énekünk, a Piros énekeskönyvben is benne van, ha jól emlékszem, amelyik pont erről szól, olyan szépen fogalmazza meg, hogy nem értem, hogy az Isten miért szeret, hogy lehet hogy még mindig szeret az Isten, amikor pedig egyáltalán nem úgy élek sokszor. És nem az ő dicsőségére élek, és nem neki engedelmeskedem, és mégis még szeret az Isten. Hányszor mondhatnám már azt, hogy most már veled befejeztem, mert nem akarod komolyan venni, amit mondok. Mert nem akarsz engedelmeskedni, mert nem hallgatsz a szavamra, most már vége. Találok majd valaki mást, aki engedelmeskedik nekem. És nem ezt teszi, hanem újra és újra lehetőséget ad nekünk, hogy újat kezdhessünk vele egészen. Hát bárcsak ne élnénk vissza valóban a türelmével és a szeretetével, hanem vennénk komolyan mindazt, amit igéje által mond nekünk. És hadd fejezzem be azzal ezt, hogy mindaz, hogy nekünk ilyen Istenünk van, az azzal a csodával is együtt jár, hogy mi is ilyenné alakulhatunk, tisztulhatunk, formálódhatunk. Bűnbocsátó, irgalmas, hosszú tűrő, szeretete nagy. Isten mindazokat, akik hozzáfordulnak szent lelke által újjászüli, és utána az ő megszentelő munkáját, így mondjuk ezt, végzi bennük. És ez azt jelenti, hogy én is ilyenné válhatok, mint amilyen ez az Isten, aki engem is hív, és engem is a szeretetébe fogad. De jó lenne, hogyha meglátszódna rajtunk, hogy milyen Istenünk van nekünk. Hogyha tovább tudnánk adni mindezt, az ő bocsánatát, hogyha tudnánk igazán irgalmasak lenni, hogyha tudnánk hosszú tűrők lenni, és tudnánk az ő szeretetének a közvetítői lenni. Ennek kicsit összefoglalásaképpen is most szeretnék valamit felolvasni, amit én is úgy találtam egy bizonyos határmenti meditációk címszó alatt, és ami nagyon ide vág, Istenről szól, hadd fejezzem be ezzel. Határ Isten és ember között nincs. Mármint, hogy határ Isten és ember között. Határtalan az Isten. Ha mégis valamiféle határokat látunk, azok a mi emberi határaink. Pontosabban korlátaink. Nem varhatjuk az ő nyakába őket. Ha határokat húzunk, határsértővé válik az Isten. Mert őt nem kötik az általunk meghúzott határok, és nem korlátozzák a mi korlátaink. Ott, ahol Isten határtalansága a mi korlátainkba ütközik, ott áll a kereszt. A názáreti Jézust, mint többszörösen visszaeső határsértőt fogták el, és végezték ki. Állítólag Pilátus ezt is akarta eredetileg a keresztre írni, de aztán meggondolta magát. Jézus átlépett minden, az ő korában szent és sérthetetlen határt. Nem feltűnési viszketegség gyötörte, nem provokálni akarta a környezetét, hanem mert a határtalan Isten követe volt. Átlépett, átszakított minden határt, és ráadásul az így módon megnyíló határokon át messzire ment, túl messzire, és embereket hozott át az életbe, kiterjesztve rájuk Isten határtalan szeretetét. Átlépte a határt férfi és nő között. Még a tanítványai is megbotránkoztak rajta, hogy asszonnyal beszél. Átlépte a határt bűnös és bűntelen között. Megbotránkoztak rajta a rendes emberek, hogy bűnösök belül asztalhoz. Átlépte a határt hívő és hitetlen között. Botrány volt, hogy nála a megvetett samáriai a zsidó számára követendő példaként állhatott elő. Átlépte a határt gyermek és felnőtt között. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Átlépte a határt törvény szerint élő és törvényen kívüli között. Nála a vámszedő megigazulva ment ki a templomból, nem úgy a farizeus. Átlépte a határt tiszta és tisztátalan között. Törvény szerint neki magának kellett volna követelnie az őt megérintő vérfolyásos asszony megkövezését, ő pedig gyógyulást adott neki. Átlépte a határt méltó és méltatlan között. Nem kis felháborodást okozva engedte, hogy egy parázna nő a lábait csókolgassa. Sorozatos határsértéseinek helyén most nagy vallásos tisztelettel övezett és védett határkövek állnak, mint stációk a kereszt felé vezető úton. Hirdetik, hogy itt valamikor valaki átlépte a határt, és messzire ment. S talán azt is, hogy mi is bátran lépjük át őket. Hajtsuk meg a fejünket most imádságra. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, végtelen szeretetedet. Köszönjük, hogy ugyan mi fordítottunk neked hátat, mi szakítottuk ki magunkat abból a szeretetteljes biztonságot jelentő közegből, amit a veled való kapcsolat jelentett, s mégis te voltál az, aki utánunk jöttél. Áldunk és magasztalunk azért, hogy te olyan Isten vagy, aki azonosultál velünk emberekkel annyira, hogy eljöttél, hogy testet öltve idejöttél a földre. Így áldunk és magasztalunk Jézus Krisztusért, áldunk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus azért, hogy te elszenvedted a kereszt halál minden kínját, hogy szabaddá váljon az út a te atyádhoz, hogy a mindenható Istenhez mi is úgy fordulhassunk, mint a mi atyánkhoz. És köszönjük, hogy hozzád tartozva sokféle fal és korlát leomolhat. Imádkozunk most azért, hogy hadd tudjunk valóban mindebben téged követni. Kérünk, hogy áld meg a csoportos beszélgetéseinket is. Szent lelked által légy ott, és általa adj nekünk világosságot, hogy valóban akaratod szerint az ígéd alapján tudjunk rólad beszélgetni, és hogy hozzád igazodjunk. Urunk, kérünk téged, hogy te légy őriző pásztorunk egész nap, majd délután is. Köszönjük, hogy meghallgatod akaratod szerint imádságunkat. Amen. 459-es dicséretet keressük meg a Fekete Énekes könyvből, tehát 459-es, és énekeljük el.
Thank you.
Áldott beszélgetéseket kívánok minden csoportnak!